Jó reggelt kívánok! Jó a hang? Lehet hallani? Ott leghátul nem lehet, úgy látom. Jó. Drága barátaim, a Pszachim traktátus 16-os lapján tartunk. És tegnap sem volt egy könnyű nap. Tegnap este aztán különösen nem volt könnyű. És ahhoz, hogy értsük a ma reggelt, ahhoz egy kicsit vissza kell lépnünk, hogy megismerjük a tegnap estét. Ahogy ez már csak szokott lenni. Miről volt szó tegnap este? A Misna azt mondta, hogy vita van Rabbi Meir és Rabbi Yossi között abban, hogy lehet-e a hatodik órában a tiszta és a tisztátalan hamecot együtt égetni. De miért azt mondja, hogy lehet, de Yossi azt mondta, hogy nem lehet. Honnan vette Rabbi Meir, hogy lehet? Ez volt a hosszú diskurzus lényege tegnap, és tulajdonképpen tegnap este is, és tegnap reggel is, hiszen tegnap kétszer is tanultunk. Honnan vette Rabbi Meir, hogy lehet égetni? Azt mondtuk, hogy az egyik álláspont szerint Rabbi Meir ezt a misnánkban idézett tanításból vette, amit Rabbi Hananya Szgána Köhánim mondott. Rabbi Hananya a főpap helyettese. Mit mondott Rabbi Hananya a főpap helyettese? Ő azt mondta, hogyha van két áldozati hús, az egyik egy magasabb fokú tisztátalansággal, egy másik egy alacsonyabb fokú tisztátalansággal, és ráadásul ezt az alacsonyabb fokú tisztátalanság, és ez a kettő, bocsánat, együtt lesz égetve, akkor ez teljesen rendben van. És nem érdekel bennünket, hogy együtt van égetve, vagy külön van égetve. Hogyan értelmezte ezt Rabbi Meir? Rabbi Meir úgy értelmezte, hogy ez a két tisztátalan hús, amit együtt égetünk, a magasabb fokú tisztátalanságú, meg az enyhébb fokú tisztátalanságú hús, nem csak abban tér el, hogy magasabb fokú a tisztátalansága, vagy enyhébb fokú a tisztátalansága, hanem abban is eltér, hogy a tisztátalansága az tórai tisztátalanság, vagy rabbinikus tisztátalanság. És Hananya Szgána Köhánim arról beszélt, ha van két hús, amelyikből az egyik tisztátalanabb, a másik kevésbé tisztátalan, és az, amelyik kevésbé tisztátalan, az rabbinikus tisztátalan, az, amelyik erősebben tisztátalan, az tórai tisztátalan, és ezeket együtt lehet égetni, akkor ez pontosan ugyanolyan, mint a kétféle hamec. Mert van a tisztátalan hamec, és van a tiszta hamec, de mivel a hatodik órában vagyunk, a tiszta hamecot is tilos lenne fogyasztani rabbinikus szempontból, akkor a rabbinikus szempontból nem fogyasztható hamec, az pontosan ugyanolyan, mint a rabbinikus szempontból tisztátalan áldozati hús. Ha a rabbinikus szempontból tisztátalan áldozati húst együtt lehet égetni a tórai tisztátalan hússal, akkor a rabbinikus szempontból nem fogyasztható hamecot együtt lehet égetni a tisztátalan hamecsal. Ez volt a Rabbi Meir tanítása. Miért nem fogadta el ezt a Bjöjszi? Mert Rabbi Bjöjszi azt mondta, hogy az, amit te, Hananya Szgána Köhánim tanításában rabbinikus tisztátalan húsnak tekintettél, az valójában nem rabbinikus tisztátalan hús, hanem tórai tisztátalan hús. És ezért a párhuzam nem áll fönn. Miért mondom én azt valamire, amire te azt mondtad, hogy rabbinikus tisztátalan hús? Én miért mondom arra azt, hogy tórai tisztátalan hús? Mert folyadék által lett tisztátalan. És itt jutunk el a mai témánkhoz, hogy amelynek az a kérdése, hogy a folyadék vezeti-e a tisztátalanságot, illetve, sőt, tovább megyünk, maga a folyadék tisztátalanná válik-e, vagy sem. Ez lesz a mai témánk. Rabbi Meir azt mondja, hogy a folyadék nem tesz tisztátalanná, csak rabbinikus szempontból. De a Tóra szempontjából a folyadék maga tisztátalanná válik, de nem tesz valamit tisztátalanná, tehát nem vezeti a tisztátalanságot. De Bjaiszi szerint a folyadék nem csak tisztátalanná válik, hanem maga is vezeti a tisztátalanságot, a Tóra szerint is. Akkor tehát most ez a kérdésünk, ez a kérdéses pont, hogy a folyadék vezeti-e a tisztátalanságot a Tóra szerint. Oké, akkor erről fogunk most diskurálni. 16-os lap tetején. De Tanya, szafek másként li tame. Tame. De tame a chérim tahir. Divre Rabbi Meir. Ha arról van szó, hogy egy folyadékról nem tudjuk, hogy maga tisztátalan lett-e, vagy sem. Akkor itt van egy kételj, van egy szafék, van egy bizonytalanság. Ebben a bizonytalanságban szigorúan járunk el, és a folyadék tisztátalannak tekintjük. Tehát egy bizonytalan, ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy a folyadék tisztátalan vagy sem, akkor ezt a szafekot, ezt a bizonytalanságot, ezt a szigorúbb irányba döntjük el. Ez a folyadék akkor tisztátalannak számít. Viszont, hogyha az a kérdés, hogy a folyadék tisztátalanná tette valamit, akkor magyarul, hogy vezeti-e a tisztátalanságot, akkor szfékoj tamia chérim tahaj, akkor ebben az esetben engedékenyen járunk el. És nem tekintjük úgy, hogy tisztátalanná tette azt a dolgot. Istenem. Hányadika van ma? Hetediket. Szóval, ha emlékeztek, korábban volt egy alapelv. Szafek mida a rájsza le humra, szafek de rabbanan le kula. Szafek de a rájsza le humra. Ez mit jelent? Egy tórai törvénynél. Tehát egy tórai törvény esetén a bizonytalanságot milyen irányba döntjük el? Le humra, szigorúan. A szigorítás irányába. Egy szafék dera banan. Le kule. Egy rabinikus törvénnyel. Egy rabinikus törvény bizonytalanságát ezt milyen irányba döntünk el? Le kula, könnyítés irányába, az engedmény irányába. Oké? Most, ha ezt elfogadjuk, és Rabbi Meir azt mondta, hogy ha Rabbi Meir, ha a folyadéknak magának a folyadéknak a tisztátalanságával vagyok bizonytalan, akkor mit mondunk? Ha a folyadék maga a bizonytalanság tárgya, nem tudok írni, Istenem. Meg kéne tudni, kell tanulni magyarul írni. Tehát a folyadék maga a kérdés, akkor milyen irányba megyünk el, hogy tisztátalan. Tehát a humra irányába, a szigorítás irányába megyünk el. Ha az, ami hozzáért a folyadékhoz, ott az mi? Az tiszta. Tehát ha van egy bizonytalanságunk, magával a folyadékkal kapcsolatban, akkor a folyadék tisztátalan. Ha van egy bizonytalanságunk azzal kapcsolatban, amit megérintett a folyadék, akkor az tiszta. Oké? Mi derül ebből ki? hogy a folyadék, a Tóra szerint. Rabbi Meir szerint. Van maga, tudjátok mit, csinálunk egy kis táblázatot. Van maga a folyadék, és van a folyadék által, folyadék, mint vezető anyag. Jó ez a kifejezés? Mit mond Rabbi Meir? És itt most kifejezetten a tórai szabályról van szó. Mit mond Rabbi Meir? A folyadék maga az tisztátalan, a Tóra szerint, tud tisztátalanná válni, de a folyadék, mint vezető anyag, tehát hogy továbbadja a tisztátalanságot, az nem. Oké? Okay? Ez Rabbi Meir álláspontja. Divre Rabbi Meir, Hein Ajar Öymer, Rabbi Lazar Öymerked Varav, és ugyanez volt Rabbi Lazarnak is a véleménye. Akkor ezek szerint ez Rabbi Meir, és plusz Rabbi Elazar. Oké? Okay. Megyünk tovább. Ez az első vélemény. Második vélemény. Rabbi Yehuda Öymer Lakoltame. Jön Rabbi Yehuda, és ő azt mondja, hogy nem. Ez is tisztátalan, maga a folyadék. És a folyadék, mint vezetőanyag is, továbbadja a tisztátalanságot. Rabbi Yaisi, Rabbi Simon Öymrim, Le Eichlint Meim, Le Keilim Tehajrim. Rabbi Yaisi és Rabbi Simon, ők középen vannak. És ők azt mondják, az, hogy a folyadék maga tisztátalan, azzal egyetértünk. De az, hogy továbbadja-e a tisztátalanságot, vagy sem, az attól függ, hogyha ételről van szó, az ételre továbbadja a tisztátalanságot, hogyha eszközről van szó, akkor az eszköznek nem adja tovább a tisztátalanságot, szóval ők középen állnak. De akkor abban a kérdésben a folyadék, mint vezető anyag, tovább tudja adni a tisztátalanságot, Rabbi Meir és Rabbi Lazar azt mondják, hogy nem. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy igen. Rabbi Yaisi és Rabbi Simon azt mondják, hogy az ételnek tovább tudja adni, az eszköznek nem. Most a mi számunkból ez volt lényeges, hogy Rabbi Yaisi azt mondja, hogy a folyadék az ételre tovább tudja adni a tisztátalanságot, és ezért ez az áldozati hús, ami folyadék által lett tisztátalan, az Rabbi Meir szerint valójában nem tisztátalan, Tóra szerint csak rabinikus szempontból. Rabbi Yaisi szerint viszont a Tóra szempontjából is tisztátalan. Oké. Okay. Legyünk tovább. Most először azt fogjuk tisztázni, hogy ugye azt mondtuk, hogy Rabbi Meirrel egyetért Rabbi Elazar, és ő is azt mondja, hogy a folyadék maga tisztátalanná válik, de mint vezetőanyag nem adja tovább a tisztátalanságot. Azt kérdezi erre a Talmud, vagy szavár Rabbi Lazar másként iszlejú tumeba ajlom? Ezek szerint Rabbi Lazar egyetért Rabbi Meir állításával, hogy a folyadék nem adja tovább a tisztátalanságot, de maga a folyadék tisztátalanná válik? Rabbi Lazáron úgy tudtuk, hogy ő szerinte a folyadék kapcsán, a Tóra szerint egyáltalán nincs tisztátalanság. Tehát nem csak, hogy nem adja tovább, hanem maga a folyadék nem is válik tisztátalanná. Ha tánya Rabbi Lazar Öymer, én tumele máskinkalikkal, hiszen azt tanultuk egy brájtában, hogy Rabbi Lazar azt mondta, hogy a folyadékok maguk egyáltalán nem válnak a Tóra szerint tisztátalanná. Honnan tudjuk ezt? Teidá. Sáharé heid Rabbi Yosef ben Yehezer Istzreida, al ajol kamco dohon, val máskin bészmit bachája dohon, hiszen Rabbi Yosef ben Yehezer a credai két dolgot hagyott meg. Az egyik az az, hogy az ajol kamco, az egy típusa a sáskának. Ez kóser. És a másik dolog, amit meghagyott, hogy a szentélyben lévő vágóhíd, azban lévő folyadék nem válik tisztátalanná. Oké, okay, értsük, hogy miről van szó. Hát itt ugye arról van szó, hogy Lazar beidézi ezt a régi bölcset, József ben Joezert, aki két dolgot mondott. Rabbi Lazar úgy idézi, hogy két dolgot mondott. Az egyik az, hogy egy bizonyos típusa a sáskának kóser. Ugye tudjuk azt, hogy a Tórában a sáskáknak van egy típusa, van egy pár típusa, amelyik kóser. De az, hogy melyik kóser a sáskák közül, és melyik nem, ez ugye részben múlik bizonyos jeleken, ugyanúgy, mint a emlősöknél a párosújú patta és a kérődző. Részben múlik bizonyos hagyományokon, mint például a madaraknál, hogy vannak bizonyos madarak, amire azt mondja, hogy kóser van, amire nem kóser, de nem elég, hogyha a nem kóser felsorásban nincs benne a madarak, egy hagyomány is kell, hogy legyen rá, hogy ez a madár kóser legyen. Most őt, nem ugye összebben, jó, ezzel azt mondta, hogy a van egy bizonyos sáska, és erre úgy azt a hagyományt tartotta, hogy az kóser. Most minket annyira nem érint, de ez az első dolog, amit mondott. A másik dolog, amit mondott, hogy a szentélyben lévő vágóhídnak a nedvei, folyadékjai, azok tiszták. Mi ez a szentélyben lévő vágóhíd? Ha magunk elé képzeljük a szentélyt, akkor ez úgy nézett ki, hogy volt egy felülnézetben. Ez a szentély. Szentélyen belül ez volt a szentélynek ugye a lényegesebb épülete. Itt volt a szentek szentje, itt volt a külső rész, a héhál, ahol a kisoltár volt, a menóra és a színkenyérasztal, és itt kint volt a nagy oltár, ez a rámpa az oltára, és itt pedig, ez különben a így nyugat, kelet, észak, dél, ez a siratófal, csak megjegyzem. Oké, okay? Szóval ezt a részt, ezt a részt arra használták, hogy itt voltak ilyen mindenféle karók és hasonlók, amiket használtak, amikor az áldozati áldozatot behozták és levágták, akkor itt vágták le. És itt termelődött, el tudjuk képzelni, mint egy vágóhídon, termelődtek nedvek. Mindenféle folyadék. Ugye részben maga a vér, részben pedig a víz, amivel azt mosták, és így tovább. És mit mondott Rabbi Joisze ben Joezer, hogy az itteni folyadék nem válik tisztátalanná. Ki mondta ezt? Rabbi Elazar. Akkor Rabbi Elazar szerint, ha mikor lehetséges az, hogy egy folyadék nem válik tisztátalanná? Akkor, hogyha az egész tisztátalanság fogalma a folyadékkal kapcsolatban, az csak egy rabbinikus szabály. És itt a rabbik enyhítést tettek, és azt mondták, hogy itt a folyadék nem válik tisztátalanná. Ha viszont azt mondom, hogy a Tóra szerint a folyadék maga, az tisztátalanná válik, akkor nem mondhatom azt, hogy a szentélyben a folyadék nem tisztátalan. És ha itt azt mondtuk, hogy ezt mondta Rabbi Meir, és ezzel egyetértett Rabbi Elazar, az azt jelenti, hogy Rabbi Elazar azt mondja, hogy a folyadék tisztátalanná válik a Tóra szerint. Ha a folyadék tisztátalanná válik a Tóra szerint, akkor hogyan mondhatta azt, hogy Rabbi Yossi ben Joezer úgy értette, hogy a folyadék itt a vágóhídon nem tisztátalan, hogy nem válik tisztátalanná. Értek a kérdést? Nem, hogy nem vesztítettetek el, mert csak nagyon elején vagyunk a kirándulásnak. Oké. Okay. Akkor ez a kérdés. Mi erre a válasz? Az első válasz. Válasz az az, a Nicha le Shmuel de Amar Dacha mele Tame Tumas Acherim, Aval Tumas Atzma Yesh Lahen Shapir, Ele Rav de Amar Dacha Mamesh Maika le Meiman. Azt mondja a Talmud, nézzük csak meg jobban a Rabbi Elazar által idézett Rabbi Yoisi ben Yoezer féle mondást. Nem ezerféle, jó ezerféle mondást. De mi volt ez a mondás? A folyadék nem válik, a folyadék nem tisztátalan. Eddig úgy értettük, hogy ez a mondás azt jelenti, hogy egyáltalán nem tisztátalan. Igen, ám, csak ebben valójában kétféle magyarázati lehetőség van. Shmuel úgy értette ezt, hogy a folyadék nem tisztátalan azt jelenti, a folyadék nem tesz tisztátalanná. Rám úgy értette, hogy a folyadék maga sem válik tisztátalanná. Okay. Most, ha azt mondjuk, mint Shmuel, hogy a folyadék nem tesz tisztátalanná, akkor tök jók vagyunk. Miért? Mert akkor ez egyezik ezzel, ahol azt mondjuk, hogy a folyadék maga tisztátalanná tud válni, de nem vezeti a tisztátalanságot. Ha viszont úgy értelmezzük, ahogy Ráv értelmezte, hogy a folyadék maga sem válik tisztátalanná, akkor ez hogyan egyeztethető össze azzal, amit itt mond Rabbi Lazár, hogy egyetért Rabbi Meirrel, aki szerint a folyadék maga tisztátalanná válik, csak nem vezeti a tisztátalanságot. Kicsit üveges szemekkel néztek rám, de megértem. A helyetek én is ezt tenném, mert... Oké. Okay. Azt mondja, a Talmud, a Rabbi Nachman, Yitzchak, Achado. Azt mondja, a Talmud, hogyan lehet erre a kérdésre válaszolni? Úgy, hogyha azt mondjuk, hogy amikor azt mondta Rabbi Lazár, hogy egyetért Rabbi Meirrel, akkor nem a teljes állításával értett egyet, hanem csak ezzel az állításával a folyadék nem vezeti a tisztátalanságot. De azzal nem értett egyet, hogy a folyadék maga tisztátalan. Mert abban ő azt gondolja, hogy a folyadék maga sem válik tisztátalanná. Arra azt mondja a Talmud, na jó, de akkor miért azt mondta, hogy egyetért kedvarav, egyetért tett, de Rabbi Meir tanításaival többes számban. Akkor csak azt kellett volna mondani, hogy egyetértett Rabbi Meir tanításával, mert ugye csak ezzel értett együtt. Azt mondja, a Talmud jó, jogos a kérdés, nincs erre jó válasz. Mindez különben csak zárójel volt. Tehát egyen, amit ebből mindenképp érdemes megjegyezni, az az, hogy Rabbi Meir azt mondja, hogy a folyadék maga tisztátalanná tud válni, de nem tudja vezetni a tisztátalanságot a Tóra szerint, és Rabbi Yossi pedig azt mondja, hogy nem csak, hogy tisztátalanná tud válni, hanem hogyha egy másik étellel érintkezett, akkor vezetni is tudja a tisztátalanságot. Oké? Okay? És stimmt? Megyünk tovább. Gufa! Ráv Amár, Docham Mames, Shmuel Amar, Docham Mele Tame Tuma, Aval Tumas Tame Achérim, Aval Tumas Atzman Yeslahem. Ugye megnézzük ugye az előbbi mondást, amit az előbb idéztünk, akkor hogy hangzott az előző mondása? Szentében azt mondta, hogy Jöjszi, hogy is hívták? Jöjszöben jó ezer. Azt mondta, hogy Jöjszöben jó ezer. Hogy a szentében lévő vágóhídon a folyadék nem tisztátalan, és ezt kétféleképpen értelmeztük. Az egyik szerint azt jelenti, hogy nem vezeti, hogy nem tesz tisztátalanná, hogy nem vezeti a tisztátalanságot. Rá azt mondja, hogy maga sem válik tisztátalanná. Ugye? Yeah? Oké? Okay? Most. Akkor nézzük meg, hogy ezt pontosan hogy értették. Rá van már dachan mámes. Rá ugye akkor azt mondta, hogy maga sem válik tisztátalanná. Smula már dachan le tamé achérim. Smol pedig úgy értette őt, mint azt jelenti, hogy másokat nem tesz tisztátalanná, de ő maga avaltuma átszmagy és lehen, ő maga tisztátalanná válik. Ráva már dachom mámes, ke szavártum az máskin, de rabbanon. Miért mondja Ráva azt, hogy a folyadék itt a szentély vágóhídon, az maga sem válik tisztátalanná, azért, mert Ráva azon az állásponton van, hogy az egész tisztátalanság a folyadékkal kapcsolatban, az csak egy rabbinikus szabály. A Tóra szerint a folyadék egyáltalán nem válik tisztátalanná, nem csak, hogy nem vezeti a tisztátalanságot, hanem nem is válik tisztátalanná. És csak a rabbik mondták azt, hogy legyen tisztátalan és vezesse a tisztátalanságot, viszont a szentélyben feloldották ezt a rendeletüket. Viszont Smuel, aki azt mondja, hogy a folyadék, ezt azt jelenti, hogy az ottani folyadék nem tesz tisztátalanná, de ő maga tisztátalanná válik, ő hogy érti ezt? Smuel amár, dalkam lé támítom a szállik héni, ával tudom átmenni, és lemkő szaván, másként átmondani rá is a támítom a héni, de rában. Smuel azon az állásponton van, hogy a folyadék maga tisztátalan lesz, csak nem tesz tisztátalanná a Tóra szerint. A rabbik mondták azt, hogy tegyen is tisztátalanná. Viszont ezt a szentélyben feloldották, és azt mondták, hogy a szentélyben nem kell, nem tesz tisztátalanná. Ez tehát az ő vistájuk. Amelék Rav Hunna Bárhinan Lebrék Jajalt Lekamej de Rav Papa Ramilék. És ezzel kapcsolatban Rav Hunna azt mondta Hinanának, a fiának, amikor elmész Rav Papához, akkor kérdezd meg tőle, mi a már Smuel, mire támlet Tumasz a Hénimával, Tuva Ácmai és Lehem? Hogyan mondhatta Smuel azt, hogy a folyadék az nem tesz tisztátalanná, de ő maga tisztátalan? Ugye ezt mondta Smuel, hogy ez azt jelenti, hogy nem tesz tisztátalan, de ő maga tisztátalan. Ha egyszer az van írva, bár baszorásen higába haltam-e, Lajachem. Haj, Istenem. Próbálok titeket visszahozni hozzám, jó? Smuel, ja, volt egy mondás. Bjöjszö Ben Jóezer azt mondta, hogy a szentélyben, a vágóhídon a folyadék nem tisztátalan. Ez egy engedmény. Hol tehetnek a rabbik engedményt? Ott, ahol a saját törvényüket, a saját rendeletüket saját rendeletük alól oldoznak föl. Mit jelent az, hogy nem tisztátalan? Kétféle magyarázat volt. Smuel szerint ez csak annyit jelent, hogy nem vezeti a tisztátalanságot, de maga a folyadék tisztátalan. Ráf pedig azt mondja, hogy nem, maga a folyadék sem tisztátalan. Oké? Most, Smuel, aki azt mondja, hogy a folyadék maga tisztátalan, de nem tesz tisztátalanná, és ezért úgy kell érteni, hogy a folyadék nem tisztátalan, azt jelenti, hogy nem tesz tisztátalanná. Miért mondja ezt? Mert szerinte a folyadékkal kapcsolatos tisztátalanság a Tórában szerepel ugyan, de csak arra vonatkozóan, hogy maga a folyadék tisztátalan. De arra nem, hogy mást is tisztátalanná tesz. Oké? Akkor Smuel szerint a folyadék maga tisztátalan, de mást nem tesz tisztátalanná. A kérdés az az, amit most ezzel kapcsolatban fölteszünk, hogy Smuel, hogyan értjük, hogy Smuel ezt általánosságban mondja? De hogyan mondhatja pont a szentélyben ezt? Hiszen ha Smuel azon az állásponton van, hogy a folyadék maga tisztátalan, csak hogy éppen nem tesz mást tisztátalanná, az áldozati hús kapcsán azt olvassuk a Tórában, hogy bármi dolog, ami tisztátalan, ha hozzáér, az az áldozati hús tisztátalanná teszi. Tehát lehet, hogy Smuelnak általában igaza van, és koherens ez az álláspont, hogy lehetséges, hogy a folyadék maga tisztátalan, de mást nem tesz tisztátalanná. De viszont a szentélyben pont, ez nem tud koherens lenni, mert a szentélyben pont áldozati húsról van szó, és az áldozati hússal kapcsolatban azt mondta a Tóra, hogy vichol máskia seri szosze, Mózes harmadik könyvének 7-es fejezetek 19-es mondatában, ahhoz a húshoz, az áldozati húshoz bármilyen tisztátalan dolog hozzáér, az maga is tisztátalan lesz. Tehát akkor lehetséges az, hogy a szentélyben a folyadék maga tisztátalan legyen, és ne adja tovább a tisztátalanságot? Azt mondja erre a Talmud, amaráv sissabáv rejdráv idib, mide de haver vibe kajdes. Azt mondja a Talmud, igen, miért ne lehetne? Ha emlékeztek arra a táblázatra, amit tegnap reggel tettünk föl a Facebookra, és amiben be van mutatva a hierarchiája a tisztátalanságnak, ott van egy harmadik meg egy negyedik szint, és mondjuk nézzük a legutolsó szintet, a negyedik szintet, az arról szól, hogy ha egy állati hús már 4 lépcsővel van távol a tisztátalanság forrásától, akkor ő maga tisztátalanná válik, de mást már nem tesz tisztátalanná. Az azt jelenti, például ez az áldozati húshoz hozzájönne egy másik áldozati hús, akkor az a másik áldozati hús már nem válna tisztátalanná. Oké? Okay? Akkor látjuk, hogy mégis van olyan dolog, ami maga tisztátalanná válik, de nem tesz tisztátalanná. Akkor ugyanezt mondhatja Smuel, hogy a folyadék is ilyen, ami maga tisztátalanná válik, de nem tesz tisztátalanná. Akkor hiába van a Tórában benne, hogy minden dolog, ami tisztátalan, ha hozzáér az áldozati húshoz, akkor az tisztátalanná tesz. Ez nem minden dolog, hiszen látod, hogy a tisztátalanság negyedik fokán álló áldozati hús maga tisztátalan, de nem tesz más tisztátalanná, ha hozzáér egy másik áldozati húshoz, akkor azt nem teszi tisztátalanná. Ugyanígy a folyadék maga tisztátalan, de az nem tesz az nem teszi az áldozati húst tisztátalanná. Azt mondja a Talmud, másképp fel a vási, de vilba kajdes ikritame, háj ikritame. Azt mondja a Talmud, jó, de ez nem egy jó párhuzam, amit most összehasonlítod a áldozati hús tisztátalanságának negyedik fokát a folyadékhoz, de az áldozati hús tisztátalanság negyedik fokát nem nevezzük tisztátalannak, hanem minek nevezzük? Aki ezt tudja, az... Fantasztikus vagy. Hát nem hiszem el. Fantasztikus. Szerintem te viszed a napi Talmud nyereményét. Passzulnak nevezzük, így ahogy mondja Krisztel András. Legjobb tanítványunk. Tanulótársunk. Passzul. A negyedik szintje a tisztátalanságnak, azt nem úgy hívjuk, hogy tame, hanem passzul, hogy alkalmatlan. Itt viszont a folyadékot magát tisztátalannak nevezzük, akkor az nem lehet, hogy a folyadék maga tisztátalan, és ne tenné az áldozati húst tisztátalanná. És ezzel azt mondja, a Talmud kássia, tényleg ez egy jó kérdés Smuel véleményével kapcsolatban, amire nincsen jó válasz. Oké, okay. Akkor még mindig ott tartunk, hogy azzal kapcsolatban van kérdés, hogy a folyadék maga tisztátalanná válik-e, vagy nem válik egyáltalán tisztátalanná. És hogyha azt mondom, hogy tisztátalanná válik-e, vezeti-e a tisztátalanságot, vagy annyira azért nem tisztátalan, hogy vezesse is a tisztátalanságot. Oké? Okay? Ez most a kérdés, amit most kicsit bővebben ki fogunk fejteni. Eddig csak variáltunk ezzel a kérdéssel, de nem fejtettük ki a lényegét, hogy miért mondanánk azt, hogy igen, miért mondanánk azt, hogy nem. Tasmá! Nézzük akkor meg Ráv véleményét. Ugye Ráv mit mondott? Hogy maga a folyadék sem válik tisztátalanná. Nem csak nem vezeti a tisztátalanságot, ahogy Smuel mondta, hanem maga a folyadék sem válik tisztátalanná. Hol máskásár is azt mondja, hol klítam, jitma. Oké, okay, ezt a teljes mondatot leké. Tudtok egy szívességet tenni? Valaki le tud szaladni egy Mózes harmadik könyvért? Oké, ezt leírjuk a mondatot héberül, és ha megjön a magyar szöveg, akkor azt is hozzá fogjuk tenni. Tehát a teljes mondat így hangzik Mózes harmadik könyvének, 3 Mózes, 11.34. Azt mondja, Mechol Máske, Köszönöm szépen. Köszönöm, Kálmán. Itt a tisztaság, tisztátalanság szabályairól van szó, és azt mondja a 11-es fejezet 34-es mondatban, felolvasom nektek az egész részt, 29-es mondattól. És ezek a tisztátalanok nektek a csúszómászok között, amelyek a földön mozognak, a menyét, az egér, a gyíkfajta szerint, a cickány, a tűzgyík, a csillaggyík, a csiga és a kaméleon. Ezek tisztátalanok nektek minden csúszómászok közül. Bárki megérinti őket holtuk után, tisztátalan legyen estig. És mindaz, amire hull valami közülük holtuk után, tisztátalan legyen, akár fádény, vagy ruha, vagy bőr, vagy zsák, vagy bármely edény, amivel munkát végeznek, vízbe tetessék, és tisztátalan legyen estig, azután tiszta. És minden cserépedény, amelybe azokból valami beleesik, ami benne van, tisztátalan legyen, az edényt pedig törjék el. Most jön a lényeg. Minden étel benne, ami ennivaló, amire víz kerül, minden étel benne, ami ennivaló, amire víz kerül, amire víz kerül, tisztátalan legyen, ez a mondat első fele, mondat fásodik feje, és minden ital, amely innivaló, bármely edényben tisztátalan legyen. Most nektek hogy tűnik ez a mondat? A folyadék tisztátalanná válik, vagy sem? Tisztátalan? Ugye? Minden ital, amely innivaló bármely edényben, tisztátalan legyen. Hogy mondhatta rá azt, hogy ez, hogy a folyadék nem tisztátalan? Elég erős kérdés. Mi? Erre mit mondat? Nagyon kezdett kapizsgálni, de nem pontosan. Mit fog mondani a oké, de akkor is, hogyha edényben van, oké, de folyadék és tisztátalan. Akkor még van arra mód, hogy a folyadék tisztátalan legyen. De nem rossz köm az irány, amit mondasz, mert mindjárt látni fogod, csak nem pontosan úgy, ahogy mondtad. Mit fog mondani erre Ráv? Ráv azt mondja, hogy ez nem azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy tisztátalan, hanem előkészít a tisztátalanságra. Ő maga nem tisztátalan, és nem is vezeti a tisztátalanságot. Hanem mit jelent ez? Hogy van egy harmadik kategória, amikor valami előkészít a tisztátalanságra. Mit jelent? Amikor egy ennivalóra ráhullik a folyadék, ami mindegy, hogy ez a folyadék tiszta, tisztátalan, mert ennek nincs jelentősége rá szerint, akkor azáltal azt az ennivalót alkalmassá teszi arra, hogy az tisztátalanná váljon. Erről már többször beszéltünk. Akkor ez nem arról szól, hogy maga a folyadék tisztátalan, hanem arról szól, hogy előkészít a tisztátalanságra. Azt mondja a Talmud, na jó, de ez. Bármely étel, ami ennivaló, amire víz kerül, tisztátalan legyen. Erről szól a mondat első fele. Akkor nem mondd ezt a mondat második felére. Ez pontosan ugyanaz. Egyenlő ezzel, ez is előkészít. Miért kéne kétszer mondani, hogy előkészít? És erre lesz az, amit ahhoz nagyon hasonló, amit a Feri mondott. Miről van itt szó? Kétféle vízről. Az egyik bemuchubarin, a másik a tlusin. Az egyik az olyan víz, ami forrásvíz, tehát ami még a földön van, földön folyó víz, A másik az edényben lévő víz. És mind azt akarja mondani a Tóra, hogy mind a kettő képes előkészíteni arra, hogy tisztátalanná tegyen. Oké? Okay? Miért kell külön mondani? Mi a különbség a kettő között? A között, hogy a folyadék az a földön van, vagy a folyadék az egy edényben van. Azt mondja, a Talmud, Utslichi, de ilyesmény, de tlussim is umdaksi. Valóában, mert hubanim, mert lajvim, mert hubanim is umdakám, mert tlussim én, mert lajtszlichi. Mert mind a kettőnél azt gondolhatnám, hogyha csak az egyikről lenne szó, csak arról, ami a földön van, földön folyó víz, akkor azt gondolnám, hogy azért, mert a földön folyó víz, az inkább hasúf, inkább jelentős, fontos, mint ami az edényben van, ha meg csak az edényben lévőt, akkor azt mondják, hogy inkább az hasúf, és azért, és ez mind a kettőt kell mondani, hogy tudja, hogy mind a kettő esetében, hogyha ráhullik valamire ez a víz, akkor az előkészít a tisztátalanságra. Oké, akkor ebből a mondatból mindenképpen egyelőre Ráv még meg tudta védeni az álláspontját, és bárha egyszerűen nézünk a mondatra, akkor az nagyon úgy tűnik, hogy arról szól, hogy a folyadék maga tisztátalan, vagy legalábbis vezeti a tisztátalanságot. Nem. Legalább tisztátalan, ha nem is biztos, hogy vezeti a tisztátalanságot. Mit mond erre Ráv? Nem. Ez a mondat nem erről szól. Ez a mondat arról szól, hogy előkészít a tisztátalanságra. Oké, akkor ugyan egy másik mondat, amivel megpróbáljuk Rávnak az álláspontját megdönteni. Ezzel a mondattal nem sikerült, ugyan egy másik mondat. És ugyanebben a fejezetben, a 11-es fejezetben a következő utáni mondat, a 36-os mondat úgy hangzik. Azonban a forrás és a kút, amelyben víz gyűl össze, tiszta marad, de aki érinti dögöket, tisztátalan legyen. Mit mond erre, mit látunk ebből, hogy a víz, ami a forrásban van, vagy a kútban van, az tisztátalan. Bocsánat, az tiszta marad. De akkor ezek szerint az, ami már nincs a földön, vagy nincs a kútban, hanem egy edényben van, az tisztátalan. Megint csak ez szembe megy Rávnak a véleményével, mert Ráv mit mondott? Hogy egyáltalán a folyadék nem válik tisztátalanná. Mit fog erre mondani Ráv? Mert azt mondja Ráv, májjet, ahogy mit tudom azt mondani, semmi köze a tisztátalansághoz. Hanem ez mit jelent? Ez arról szól, nem a víznek a tisztátalanságáról szól, hanem arról szól, hogy a víz, ami egy kútban van, vagy egy folyóban van, az egy embert tisztává tesz. Ugye ez a mikve. Nem azt akarja mondani a Tóra, hogy az a víz, ami a folyóban van, vagy a kútban van, az tiszta marad, maga a víz, hanem azt akarja mondani, hogy a víz tisztává teszi az embert. Ha azt mondaná, hogy a víz maga tiszta, akkor ebből azt lehetne mondani, hogy az a víz, ami a folyóban vagy a kútban van, az tiszta, de az, ami már egy edényben van, az tisztátalan. De nem ezt akarja mondani a Tóra, mondja rá, hanem azt akarja mondani a Tóra, hogy az a víz, ami a folyóban van, vagy a kútban van, az egy embert, aki tisztátalan, tisztává tesz. Aki megint sikerült, akkor ki megdöntenie Rávnak az ellene felhozott érveket. Akkor térjünk vissza az előzőhöz. Az előzőben mit mondott Ráv? Egy kis erőt kell gyűjteni, azt hittük, hogy már túl vagyunk rajta. Ez a hét, ez ilyen lesz. Szóval. Mit mondott Ráv az előbb? Mit jelent az a mondat, hogy minden étel, ami benne van, az, amire víz kerül, tisztátalan legyen, és minden ital, amely inni való bármely edényben tisztátalan legyen, ez azt jelenti, hogy az a folyadék mindegy, hogy a földön folyik, tehát folyó, kút, és így tovább, és mindegy, hogy egy edényben van, alkalmassá teszi azt a dolgot, amire ráhullik, hogy tisztátalan legyen. Kérdés az, hogy ezek szerint egy olyan folyadék, ami edényben van, ez az, ami most minket érdekel, ami edényben van, új szín következik. Az edényben lévő víz az tisztátalanná, az alkalmassá tesz a tisztátalanságra? Az előbb térjünk vissza, mit mondott Rabbi Yosef ben Yoezer Iscreida. Azt mondta, hogy a szentély vágóhídján a folyadék nem tisztátalan. Ha szentély, ha igaz lenne, és az ugye milyen, ott milyen folyadékról van szó? Főleg milyen folyadékról van szó a szentély vágóhídján? Arról a vérről, amit felfognak egy edényben. Ugye? Felfogják egy edényben, hogy, hogy az oltára vigyék, az oltára hintsék. Akkor ez egy olyan folyadék, ami az edényben van, és ez a folyadék mégsem tesz alkalmassá arra, hogy tisztátalan legyen. Hiszen mit mondtunk? Hogy ezzel a folyadékkal kapcsolatban nincs tisztátalanság. Akkor itt hogyan mondhatta azt Ráv, hogy azt jelenti ez, hogy a edényben lévő folyadék, itt nem csak a víz, hanem folyadék, az előkészít a tisztátalanságra. Mi a helyzet a áldozati vérrel? És azt kell tudni, amikor azt mondjuk, hogy a folyadék előkészít a tisztátalanságra, amit már többször említettünk, akkor az egy konkrét tórai mondat, ami felsorol 5 folyadékot, ami folyadéknak számít. Emlékszünk, mi az 5? Víz, tej, vér, bor, és méz talán, igen. Méz? Nem. Olaj. Nem méz. A méz az a méz, teljel mézzel folyó országnál van. Olaj. Most, a vér benne van. Tehát akkor, és mit mondasz? Hogy a edényben lévő vér az szerinted ez azt jelenti, hogy az edényben lévő vér előkészít a tisztátalanságra. Ha igaz, hogy az edényben lévő vér előkészít a tisztátalanságra, akkor nem mondhatnánk azt, hogy az a vér, ami a szentély vágóhídján van, az nem tisztátalan egyáltalán, tehát nem is készít elő a tisztátalanságra. Azt mondja erre a Talmud, többféle vérről van szó. Tirgamo al-dam, milyen vérről beszélünk a szentélyben, ami nem tisztátalan, és nem vezeti a tisztátalanságot, és nem készít elő a tisztátalanságra, ez kifejezetten a oltára hintendő áldozati vér. Miért? Mert az áldozati vér nem számít folyadéknak. A vér, amiről beszélünk, az általában a vér. De az áldozati vér nem számít folyadéknak. Mert honnan vesszük azt, hogy amúgy általában, hogy a vér az folyadéknak számít? Mert amikor azt mondja a Tóra, hogy ne egyed a vért, akkor azt mondja, ne egyed a vért, áll, ha arrecz tispe chenokamáim, önsd ki a földre csak úgy, mint a vizet. Akkor egyenlőséget tesz a vér és a víz között. De milyen vér és víz között tesz egyenlőséget? Magyarul milyen vér számít folyadéknak? Az a vér, amit kiöntenél, ki kell öntsél a földre. De az áldozati vért nem öntött ki a földre, hanem mit csinálsz vele? Fölhinted az oltára. Tehát az áldozati vér az nem olyan vér, ami olyan, mint a víz. Tehát akkor az nem számít folyadéknak. Maszkifra Rav Shmuel, közben lapoztunk, Maszkifra Rav Shmuel bar Amit, haré dáma támcizen ispachke máim, éni máksin. Azt mondja a Talmud, oké, most ugye azt kell tudni, hogy háromféle vér van, amikor levágnak egy állatot, ott háromféle vér van. Van az elején az első vér, amit úgy hívunk, hogy dáma tamcis. Szó szerint azt jelenti a kóstolgató vér. Az azt jelenti, hogy amikor elvágják a nyakát az állatnak, éppen csak elkezd jönni a vér, de ez még az állat még él. Még amikor az állat él, és kezd jönni a vér. A nagy része a vérnek az, ami dáma nefes, ami az életnek a vére, az amikor az kijön, akkor meghal az állat. És a harmadik típusa a vérnek az, ami a legvégén még valahogy még miután már meghalt, kijön. Tehát ez a három fázis van. Most az áldozati vér, amit fel kell hinteni az oltára, az a második típusból volt. Az első típus, a dáma tamcis, az a vér, ami éppen csak kezd kijönni, amikor elvágják az állatnak a torkát, az nem alkalmas az oltára való hintésre. És most az előbb azt mondta, hogy az csak, hogy azért, hogy úgy lehet magyarázni, hogy az a vér, ami a szentében lévő vágóhídon van, az nem készít elő a tisztátalanságra. Miért nem készít elő? Mert ez a vér, ez nem olyan, mint az összes többi vér, ami olyan, mint a víz, amit kiöntünk a földre, mert ezt nem öntjük ki a földre, hanem föl kell hintenünk az oltára. De mi a helyzet azzal a vérrel, az az áldati vérrel, ami nem kerül fölhintésre az oltára, mert ez a kezdeti vér, amikor az állatot levágják. Azt mondta erre, Zéra, a dáma tamcész, a filu hulin namilai másir, azt mondja, igen, ez olyannyira így van, hogy ez a kezdeti vér, ez nem csak, hogy a szentében nem készít elő a tisztátalanságra, hanem még sima hétköznapi vágásnál sem készít elő a tisztátalanságra. Oké. Okay. Kábla minél Rav Shmuel bar Ami, damerach monerach, hazak le bilti a chöle döm ki dámu a nefes, dám se nefes jöjtsebe, hogy karulj dám, dám se énjen jöjtsebe, hogy énjen karulj dám. Ahogy tanultuk Rav Shmuel bar Amitól, ő azt mondta, hogy amikor a Tóra azt mondja, legyetek erősek, hogy ne egyétek a vért, mert a vér a lélek, a vér az élet. Ebből tudjuk, hogy mi számít vérnek, az a vér, amivel az élet elillan. Tehát ami úgy jön ki, hogy nem csak éppen elkezd kicsöpögni, hanem amivel az élet megszűnik. De az a vér, ami éppen hogy csak csöpög, az nem számít vérnek. Összesen szóval nem tudom pontosan, hogy lehet, hogy van valami a vérnek a minőségében is van valami más, amikor az a vér, arról a vérről beszélünk, amiben belehal az állat, és az a vér, ami csak mondjuk egy sebejtésnél jön ki. Hogy? Igen. Vénás vagy artériás. Uh-huh. Oké. Okay. Tasmá! Újabb kérdés Rával szemben. Ugye Ráva azt mondta, a folyadék nem válik tisztátalanná. Nem csak nem vezeti a tisztátalanságot, nem válik tisztátalanná. Egy újabb kérdés ezzel kapcsolatban. Tasmá, dámsen itt ma uzrakai, besaigég, hurca. De mézid laj hurca. Van egy nagyon egyszerű kérdés. Van egy, a következő az eset. Levágták az állatot, felfogták a vérét egy kis edénybe, ugyanbe viszik a vért, hogy felhintsék az oltára. És útközben tisztátalanná vált a vér, de ennek ellenére véletlenül fölhintette a kohén az oltára, akkor az áldozat érvényes vagy sem? Erre azt mondja a Talmud, ha véletlenül hintette föl az oltára, tehát nem tudta például, hogy tisztátalanná vált, és ennek önszántán kívül követte el ezt a vétket, hogy tisztátalan vért hintett az oltára, akkor az áldozat érvényes. Ha viszont szándékosan csinálta, akkor nem érvényes. Mit látunk ebből? Hogy a vér tisztátalanná tud válni, akkor hogy mondhatod azt, hogy a folyadék nem válik tisztátalanná, amikor itt van egy konkrét eset, amikor arról szó, hogy a vér tisztátalanná vált, és ennek ellenére felhintették az oltára, akkor mi a törvény? Nu? A vér tisztátalanná tud válni. Azt mondja erre a Talmud, de a Bonand, Löjk, Benyöjsz, ezzel is Sreira, azt mondja a Talmud, egyszerűen erre válasz. Itt mindeddig arról beszéltünk, hogy Ráv arról beszél, hogy a Tóra szerint tisztátalanná válik-e a folyadék, vagy sem. Az, hogy a rabbik szerint, a rabbinikus szabály szerint azzé válik, az biztos. Itt ebben a misnában, vagy ebben a brájtában, ahol a tisztátalanná vált vérről beszélünk, ott a rabbinikus szabály szerinti tisztátalanságról van szó. Tehát, hogy rabbinikus szempontból vált tisztátalanná. Újabb kérdés. Tasmá, al máhe cicme ráce, al a domba, al a bossa, al a chélevse, nitma, bémbe, sérig, bémbe, mézbe, bémbe, rocce, bémbe, jachet, bémbe, cúr. Úgy hasonló kérdés. Beszéltünk róla, hogy a főpapnak van 8 ruhadarabja. Az egyik ruhadarab, ugye, az átlagos kohénnak hány ruhadarabja volt? Fantasztikusak vagytok. Úgy örülök, hogy ezek megmaradnak. Egy főpapnak viszont volt 8. Az egyik különleges ruhadarab, ami itt volt, és rá volt írva Kada és Lahasem, Szent Istennek. Hogy hívták ezt a homlokdíszt? Mert már senki nem emlékszik. Cic. Cic. Mi ez a cic? A cic az egy különleges főpapi ruhadarab. És azt mondja a Talmud, hogy a brájtában az van írva, hogy ez a cic, ennek van egy különleges ereje, hogy ez megbocsájtást hoz a különböző szentélyben elkövetett vétkekre, például milyen vétkekre, és van egy hosszú felsorolás, hogy például a húsra, az áldozati húsra, vagy az áldozati hájra, vagy az áldozati vérre, ami tisztátalanná vált, akár szándékosan vált tisztátalanná, akár szándékon kívül, akár egy általános közösségi áldozattal kapcsolatban, akár egy személyes áldozattal kapcsolatban. De mindenképp megint mit látunk? Hogy a felsorolásban benne van a vér, ami tisztátalanná vált, akkor mégiscsak tisztátalanná tud válni a folyadék. Azt mondja, a Talmud, igen, erre is ugyanaz a válasz, mint az előzőkre, hogy itt rabbinikus tisztátalansággal, nem tóraival. Mi a tórairól beszéltünk, és arról mondta Ráv, hogy a tóra szerint nem válik tisztátalanná. Oké, következő kérdés, Tasmá. Ve nasza arénesz a vajnka dasim, ve heize ahu avajnhunna isze, ima avajna pigul, hálévekak nem áll, lajé race. Ima avajnhunna isze arén, ha nem áll, lajé hasavajnna isze, la avajn tuma. Sútra miklalab a cibur, máj láv tumasz dám. Azt mondja a Talmud. Nagyon hasonló az előzőhez. Van egy brájt, ami a következőt mondja, hogy a kohanitának a cicje, a fejdísze, az megbocsájtást nyer a szentélybeli bűnökért. Ugye ez pontosan ez a mondat úgy hangzik, Mózes második könyvének 28-as fejezetek 38-as mondata, és Áron viselje ezt a cicit, és általa a szentélybeli bűnöket. Milyen szentélybeli bűnökről van szó? Többféle lehetősége van. Van a pigul, van a noiszer. Mert kicsit említettük tegnap, ugye két olyan bűn is van, ami a helytelen szándék az áldozathozatal közben. Az egyik arról szól, hogy helytelen áldozatra gondolt, vagy helytelen úgy gondolta, hogy ezt valahol ott fogja megenni, ahol nem lehetne megenni, vagy úgy gondolta, hogy az után fogja megenni, amikor már nem lehet megenni, ez a pigul és ez a noiszer. De ezeknek a vétkére nem vonatkozhat, mert ezek a vétkek nem megbocsátható vétkek. Akkor miről vonatkozhat? A tisztátalanságra. De a tisztátalanság az hutra be cibul. Az, hogyha egy egész közösség tisztátalan, akkor eleve lehet áldozatot hozni, tehát akkor arra sem vonatkozhat, mert ez nem egy olyan nagy vétek. Akkor miről szólhat, mondja a brájta, a vérről, ami tisztátalanná vált. No, de hát akkor ezek szerint a vér tisztátalanná tud válni? Ugyanaz a kérdés. Mi erre a válasz? Amara papel lajtumas kmacim. És ugye itt erre nem lehet azt mondani, hogy ez rabbinikus, mint ahogy az előzőben mondtuk, mert maga a Tóra mondja, hogy egy olyan vétek, amiért megbocsájtást nyer. Ha ez a vér tisztátalansága, akkor Ráv elvesztette a csatát, mert akkor ezek szerint a vér tisztátalanná tud válni, a folyadék tisztátalanná tud válni a Tóra szerint is. Itt mondja a Talmud, azt mondja, lajtumas kmacim. Van egy koimec. Tudjátok, mi ez a koimec? Nem volt róla szó? Koimec ez egy másik áldozat, amire eddig nem beszéltünk. A lisztáldozat. A lisztáldozatot úgy hozták, hogy hoztál egy nagy rakás lisztet, és abból mit áldoztál föl, ugye egy állatnál mit áldoztál föl a vérét? Egy lisztnél mit áldoztál föl? Merítette egy marokkal a lisztből, és így csináltál, és így csináltál, hogy csak az legyen, ami itt a markon belül van. Ezt hívják micának. Ez a koimec. Okay? És ezt felrakták az oltáron a tűzre. Ha ez tisztátalanná vált, ez az a vétek, amiről beszél, hogy ezt megbocsátja a cic. Okay, akkor ezt a atyákat is elvetettük. Drága barátaim, izgalmas volt, nem? Nem tudom, mennyit értettünk belőle, de a kisugárzása megvolt a Talmudnak. Köszönöm szépen mindenkinek, ha nem értettük pontosan, akkor mindig van alkalom újra visszanézni. Mindenkinek egy gyönyörű, szép napot és hetet kívánok. Találkozunk holnap reggel ugyanitt, ugyanekkor.